Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Több mint 160 ezeren töltötték ki két hét alatt a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Búza László államtitkárral tárgyalt Miskolc polgármestere a várost érintő fejlesztésekről. Meghosszabbította az iskolatáska és tanszergyűjtő akció határidejét a Mirehu Nonprofit Kft. Miskolcon. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Több mint 160 ezeren töltötték ki két hét alatt a közlekedésbiztonsági kérdőívet a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint. A válaszadók szigorúbb fellépést várnak az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső szabályszegőkkel szemben. A kitöltők nagy arányban támogatják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a szabályszegések automatikus kamerás ellenőrzését. A lakossági visszajelzések alapján az elektromos rollerek esetében is szigorításokat, kötelező bukósisakot és korhatárt javasolnak. A szeptember 9-éig elérhető anonim kérdőivel a halálos közúti tragédiák visszaszorítását célzó új szabályok előkészítését segítik. Már csaknem 50 milliárd forintra rúg a magyarországi kórházak összesített adóssága az Orvostechnikai Szövetség adatai szerint. A jelenlegi kedvezőtlen tendencia folytatódásával az adósságállomány az év végére akár 100 milliárd forint közelébe is emelkedhet. A szakmai szervezet képviselői a helyzet súlyossága miatt mielőbbi hatékony évközi adósságrendezést sürgetnek a fenntarthatóság érdekében. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egyelőre nem adott interjút az ügyben, mivel még nincs birtokában minden szükséges adat. 22 milliárd forintot biztosít a kormány az 5000 fő alatti települések fejlesztésére a Magyar Falu program keretében, Lőrinc Viktória miniszter bejelentése szerint. A forrásból a vidéki infrastruktúrát és a helyi közszolgáltatásokat fejleszthetik az önkormányzatok a mindennapi életkörülmények javítása érdekében. A támogatásokból megújulhatnak az utak, a járdák, a vízelvezető rendszerek és az önkormányzati épületek. A támogatási összegeket szakmai alapon a valós szükségletek figyelembevételével ítélik oda a pályázó kis településeknek. Az Agrárkamara az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felkérésére reprezentatív felmérést készít a jégkármérséklő rendszer gazdálkodói támogatottságáról. A vizsgálatra azért van szükség, mert civil szervezetek petícióval fordultak a tárcához a rendszer leállítását követelve a csapadékképződésre gyakorolt hatása miatt. A minisztérium tudományos testület felállításáról döntött, de a rendszer jövőjéről szóló döntéshez a gazdálkodók véleményét is figyelembe kívánják venni. Az Agrárközgazdasági Intézet statisztikai módszerekkel 5000 gazdálkodót jelöl ki a megkérdezésre növénykultúránként és megyénként biztosítva a teljes reprezentációt. A Nemzeti Agrárkamara adatai szerint a 2018 és 25 között működő rendszer évente jelentősen mintegy 30 ezer hektárra mérsékelte a bejelentett jégkárok nagyságát. A kedvezőtlen időjárás és az európai piac összeomlása miatt nehezen indult az idei dinnye szezon a termelők számára. A június végi hőség túl gyors érést és bőséges kínálatot hozott, de a hűvösebb időben a kereslet is jelentősen visszaesett. Az áruházláncok akciói és az olcsóbb import miatt a termelői árak mélypontra süllyedtek, sokszor a kiadásokat sem fedezve. A gazdák most a következő napokban várható felmelegedésben és a balkáni import csökkenésében bíznak a forgalom fellendülése érdekében. Augusztus elején a szabolcsi és hevesi dinnye is piacra kerül, de a bizonytalanságok miatt a jövő évi termelés is veszélybe kerülhet. A héten több vármegyében, így Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg területén is megkezdődik a szervezett szúnyoggyérítés. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint a záporok ellenére sem alakultak ki nagyobb lárva tenyésző helyek. A szakemberek Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye holtágainál biológiai lárvagyérítést végeznek, míg Pécs környékén az ázsiai tigris szúnyog ellen lépnek fel. Az erdős területeken és tavak mellett ugyan megjelentek kisebb rajzások, de tömeges és jelentős ártalomra nem kell számítani. A katasztrófavédelem felhívta a lakosság figyelmét, hogy a házak körüli pangó vizek megszüntetésével sokat segíthetnek a szúnyogok visszaszorításában. Az esővízgyűjtőket érdemes szúnyoghálóval letakarni, mivel a magántelkeken a szakemberek nem tudnak lárvagyérítést végezni. Újabb államigazgatási szereplővel, Búza László államtitkárral tárgyalt Miskolc polgármestere Tóth Szántai József a várost érintő fejlesztésekről. A találkozón napirendre került a miskolci állatorvosi ügyeleti rendszer kialakítása, valamint a zöld felületek és a helyi vízfolyások megújulása. A városvezető kiemelte, hogy a környezetfejlesztési tervek célja Miskolc élhetőbbé és zöldebbé tétele, akár országos mintaprojektekként is. A polgármester az utóbbi időszakban több minisztérium államtitkárával is egyeztetett oktatási, építészeti, valamint egészségügyi és szociális ügyekben. A nagy érdeklődése való tekintettel meghosszabbította az iskolatáska és tanszergyűjtő akció határidejét a Mirehu Nonprofit Kft. Miskolcon. A már hatodik alkalommal meghirdetett jótékonysági program célja, hogy a tanévkezdés előtt segítse a rászoruló családokat. Az adományokat, táskákat, füzeteket, toltartókat és egyéb tanszereket augusztus 19-éig lehet leadni a Miskolci Újrahasználati Központban. A szervezők nem csak magánszemélyek felajánlásait várják, hanem azt is szorgalmazzák, hogy üzletek, irodák vagy edzőtermek csatlakozzanak gyűjtőpontként. Nagyobb mennyiségű adomány esetén Miskolcon és a szolgáltatási területen előzetes egyeztetéssel a házhoz menő elszállítást is vállalják. A Miskolci Egyetem hallgatói önkormányzata idén is megrendezi az elsőéves hallgatók számára a gólyatábort, vagy ahogy a hagyományaik szerint hívják, a Balek hetet. Augusztus 22-e és 26-a között önfeledten élményekkel gazdagodva ismerkedhetnek meg leendő csoport vagy szaktársaikkal, a karok sajátosságaival és magával az egyetemmel a gólyák. A rendezvényen szakmai programokon, csapatépítő feladatokon és közösségi élményeken keresztül betekintést nyerhetnek a kampusz életébe, valamint megismerkedhetnek a méltán híres selmeci hagyományokkal is. A részletekről Mata Zsolt, a Miskolci Egyetem hallgatói önkormányzatának kommunikációs alelnöke számol be.
A jelentkezés az a Pontot partin indult el 8 órakor, és egészen augusztus 10-éig, éjfélig tudnak jelentkezni a frissen felvett hallgatók. És különböző felületeinken kint van a jelentkezéshez a link. Itt ajánlanám a Facebook eseményt, hogy inkább onnan menjenek fel a jelentkezési honlapra, és itt már egyből fogják tudni követni az utólagos információkat, de egyébként kint van az egyetemi honlapon, hogyha beírják, hogy mehök, akkor egyből meg fogják találni a jelentkezési linket, illetve az Instagram oldalunkon is a bioban kint van a linkünk. A kampuszon fogjuk megtartani a Balek hetet, augusztus 22-től 26-áig fog tartani. A cél igazából az lenne, hogy a hallgatók már szeptemberben úgy üljenek be a legelső órájukra, vagy akár a beiratkozásra, hogy nem akkor látják először a terepet, nem akkor találkoznak először az új szaktársaikkal. Én úgy gondolom, hogy ez a rendezvény az első ugródeszka az egyetemi életükben, és ez szerintem egy kihagyhatatlan esemény, mert már úgy fogják elkezdeni szeptemberben a tanévet, a szemesztert, hogy ismerik egymást, közös élményeik vannak, közös emlékeik vannak, és ezt egészen a diplomaosztóig, meg még az után is fogják tudni emlegetni.
Közel 3 tonna hulladékot gyűjtöttek össze magyar és külföldi egyetemisták az első egyetemi PET kupán a Bodrogon. A Sárospataki rajttal induló és Olaszliszkán záruló díjmentes versenyen 9 csapat vett részt, akik hajóépítéssel, valamint az ártér megtisztításával óvták a folyó környezetét. A gyűjtött hulladék mintegy 60%-a újrahasznosításra alkalmas, a megmozdulással pedig sikerült megakadályozni, hogy a szennyeződés eljusson a Tiszáig. Az eseménnyel párhuzamosan egy Erasmus Plus projekt keretében PET palackokból készült kajakokat is teszteltek a résztvevők. Augusztus 6-a és 8-a között rendezik meg az 5. Várajai Akusztik Könnyűzenei Fesztivált a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Boldogkőváralján. A Tékatábor erdei helyszínén tartott rendezvényen folk, hip-hop és rock stílusú koncertek, valamint akusztikus produkciók is megszólalnak. A csütörtöki ingyenes 0. napon erdei házi buli, kocsmakvíz, valamint pince, techno és tábortűz várja az érdeklődőket. Pénteken és szombaton számos könnyűzenei program, irodalmi est és koncertek sorozata következik, amelyekhez hajnalban lemezlovasok csatlakoznak. A zenei élmények mellett a látogatók borkóstolón, pálinka felismerő versenyen, fotókiállításon, kézműves foglalkozásokon és filmbemutatókon is részt vehetnek. A helyi kötődésű fiatalok által szervezett független fesztivál a természet közeli környezetével és egyedi hangulatával várja a közönséget. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját, július 29-én szerdán. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, ebben az órában először hitéleti gondolatokat hallhatnak, majd pedig 6 óra 30 perckor rövid hírekkel jelentkezünk, majd pedig arról hallhatnak, hogy a Hunren Ökológiai és Botanikai Intézet kutatói szerint a klímaváltozás teljesen átrendezheti az alföldi tájakat, teret engedve az inváziós növényfajoknak. Csecserics Anikó, a Hunren Ökológiai és Botanikai Intézet tudományos munkatársa nyilatkozik majd a témával kapcsolatban. Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Can you hear it resonating, stirring deep within your soul? Can you feel it like a rhythm, and you've got to let it go? What good are the drums if they can't be played? What good is a heart kept within a cage? You gave me a voice and freedom, a joy. Az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Végné Fekete Ágnes vagyok, nagy halász és Tiszatelek gyülekezeteiből. Isten igéjét olvasom a napi újszövetségi ige alapján Pál apostol Titushoz írt levele második részének 6-tól 8-ig terjedő verseiből. Az ifjakat ugyanígy intsd, hogy legyenek józanok mindenben. Te magad légy példaképük a jó cselekedetekben, mutass nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságot. Beszéded legyen fedhetetlen és egészséges, hogy megszégyenüljön az ellenfeled, mivel semmi rosszat nem tud mondani róluk. Amen. Kedves rádió hallgatók, kedves testvéreim! Képzeljük el, hogy egy munkahelyre új vezetőt keresnek. Több jelentkező is van, mindegyikük kiváló önéletrajzot adott be, szép ajánlásokkal, meggyőző bemutatkozással. De az egyik régi munkatársat is megkérdezik a jelentkezőkről. Milyen ember ő valójában? Abban a pillanatban már nem számít. Mi szerepel az önéletrajzokban? Ki mit mond magáról, hanem az, hogy élt nap mint nap? Milyen volt, amikor senki sem figyelte? Hogyan beszélt másokkal? Meg lehet-e bízni benne? Hiteles volt-e? A keresztény életben is ez a döntő kérdés, hogy mit lát rajtunk a környezetünk, milyen a mi viselkedésünk. Pál ezt írja Titusznak. Az ifjakat intsd, hogy legyenek józanok mindenben. A világ ma azt mondja, élj a pillanatnak, valósítsd meg önmagad. Tedd azt, amihez kedved van, neked nem mondja meg senki, hogyan élj. Isten viszont azt mondja, tanulj meg uralkodni önmagadon. A mértékletesség nem azt jelenti, hogy valaki komor és örömtelen. A görög szó inkább józanságot, önuralmat jelent. Az igazi erő nem az, hogy mindig azt teszem, amit akarok. Az igazi erő az, hogy akkor is tudok nemet mondani, amikor minden igent kiált bennem. Ma különösen nehéz ez, mert mértékletesség kell a szavainkban, az internet használatában, a pénzkezelésében, a kapcsolatainkban, az indulatainkban, a vágyainkban. Az, aki önmagát nem tudja vezetni, az másokat sem tud vezetni. A Szentlélek egyik gyümölcse éppen az önmegtartóztatás. Ez nem emberi teljesítmény, hanem Isten munkája bennünk. Ezután Pál Titushoz fordul. Te magad légy a példaképük. Érdekes, hogy nem azt mondja, mutass nekik tökéletes embereket, hanem azt, te magad légy példa. A kereszténység mindig személyes tanítás. A gyerek nem a családi áhítat hosszára emlékszik leginkább, hanem arra, hogy apa hogyan beszélt anyával. A munkatársaink sem azt jegyzik meg, hogy vasárnap voltunk-e templomban, hanem hogy hétfőn becsületesek voltunk-e. A szomszédok nem a Biblia ismeretünket mérik, hanem azt, hogyan viselkedünk egy konfliktusban. A hiteles életnek óriási ereje van. Lehet, hogy valaki soha nem fog Bibliát olvasni, de téged minden nap olvas. És sok ember számára te vagy az egyetlen Biblia, amellyel találkozik. Ez óriási felelősség. Pál tovább megy. Mutasd nekik romlatlanságot és komolyságot. Ma sokszor divat lett felvizezni az evangéliumot. Csak azt mondjuk el belőle, ami kellemes. Nem beszélünk bűnről, nem beszélünk megtérésről, nem beszélünk engedelmességről, csak arról, hogy Isten szeret. Pedig Isten valóban szeret, annyira szeret, hogy nem akar ugyanolyannak hagyni bennünket. Az igaz tanítás mindig Krisztushoz vezet. Nem az ember kedvéhez igazodik, nem a divathoz, még csak nem is a közvéleményhez, hanem Isten igéjéhez. A romlatlanság azt jelenti, nem alkuszunk, nem igazítjuk az evangéliumot a kor ízléséhez, hanem engedjük, hogy az evangélium formáljon bennünket. Pál még egy dolgot kiemel. Beszéded legyen fedhetetlen és egészséges. Sokan azt gondolják, hogy a beszéd csak szó. A Biblia szerint azonban a szavak életet vagy halált hordoznak. Milyen a mi beszédünk? Épít vagy rombol? Bátorít vagy sebez? Igaz vagy túlzó? Tiszta vagy pletykás? Szelíd vagy gúnyos? Egy hívő ember szájából nem csak vasárnap kell áldásnak kijönnie, hanem hétfőn is, otthon is, munkahelyén is, az interneten is, a közösségi médiában is, a Krisztus követő ember kommentje is lehet bizonyságtétel, vagy éppen cáfolat. Ezért mondja Pál, legyen kifogástalan a beszéded. A végén ezt olvassuk, hogy megszégyenüljön az ellenfeled, mert semmi rosszat sem tud mondani rólunk. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki szeretni fog bennünket. Jézust sem szerették. De azt jelenti, hogy ne adjunk okot jogos vádaskodásra. Lehet, hogy valaki nem ért egyet a hitünkkel, de meglátja, hogy ez az ember nem képmutató. A világ mindig figyel. Talán jobban figyel, mint gondolnánk. És amikor egy hívő ember tisztességes marad akkor is, amikor más csalna, megbocsát, amikor más bosszút állna, igazat mond, amikor más hazudna, szeret, amikor más gyűlöl, akkor Krisztus válik láthatóvá. Nem tökéletes emberekre van szükség ennek a világnak, hanem olyanokra, akik Krisztus kegyelméből napról napra formálódnak. Ez az ige tulajdonképpen egyetlen kérdést tesz fel nekünk. Ha ma senki sem hallaná a szavaimat, csak látná az életemet, felismerné-e benne Krisztust? Mert végül nem az lesz a legnagyobb bizonyságtételünk, hogy mennyi ígét tudunk idézni a Bibliából, hanem az, hogy mennyire látszik rajtunk Jézus. Kérjük ezért Istent, hogy ne csupán hallgatói, hanem megélői is legyünk az ígének, hogy életünk, szavaink, döntéseink, kapcsolataink mind arról tegyenek bizonyságot. Krisztus él bennünk. Amen. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked a te élő ígédért, amely ma is megszólít bennünket. Köszönjük, hogy nem csak tanítani akarsz bennünket, hanem át is akarod formálni az életünket. Bocsásd meg, amikor könnyebb volt beszélnünk rólad, mint téged követnünk. Bocsásd meg, amikor szavaink és tetteink nem voltak összhangban, amikor rossz példát mutattunk családunknak, testvéreinknek, vagy a körülöttünk élőknek. Kérünk, ajándékozz nekünk önuralmat, józanságot és bölcsességet. Segíts, hogy minden élethelyzetben téged tükrözzünk. Taníts bennünket szeretni, igazat szólni, tisztán élni és hűségesen szolgálni. Imádkozunk különösen a fiatalokért. Erősítsd meg őket a kísértések között. Adj nekik bátor hitet, tiszta szívet, és olyan életet, amely neked kedves. Adj melléjük olyan idősebb testvéreket, akiknek példájából tanulhatnak. Könyörgünk, hadd legyen életünk hiteles bizonyságtétel azok számára, akik még nem ismernek téged. Őrizd meg bennünk az elhatározást, hogy úgy éljünk, hogy mások is felismerhessék benned a reménységet és az üdvösséget. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Több mint 160 ezeren töltötték ki két hét alatt a közlekedésbiztonsági kérdőívet a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint. A válaszadók szigorúbb fellépést várnak az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső szabályszegőkkel szemben. A kitöltők nagy arányban támogatják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a szabályszegések automatikus kamerás ellenőrzését. A lakossági visszajelzések alapján az elektromos rollerek esetében is szigorításokat, kötelező bukósisakot és korhatárt javasolnak. A szeptember 9-éig elérhető anonim kérdőivel a halálos közúti tragédiák visszaszorítását célzó új szabályok előkészítését segítik. Zonnevent Pált választotta meg az Alkotmánybíróság új tagjának az országgyűlés hétfői ülésén. A képviselők 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében titkos szavazáson hozták meg a döntést. Az új alkotmánybíró 9 évre szóló megbízatást kapott a parlamentben. Azért volt szükség a poszt betöltésére, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. A megválasztott Zonnevent Pál elismert jogász, aki az ELTE állam és jogtudományi karának dékánjaként is tevékenykedett. Eskütételét követően hivatalosan is elfoglalhatta új tisztségét a testületben. A kormány a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén dolgozik, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés hétfői ülésén. Szeptember 1-től eltörlik a vényköteles gyógyszerek áfáját, valamint a lakossági tűzifa adóját is csökkentik. A kormányfő megemlítette a rászoruló gyermekeknek járó 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését is. Bírálta ugyanakkor a Fidesz és hangsúlyozta, hogy országgyűlési szavazás előtt áll a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítása. Hozzátette, hogy a Tisza párt a választási győzelem után is az emberek között marad, és országjárást indít, hogy a legkisebb településekre is eljusson. Forsthoffer Ágnes ideiglenes köztársasági elnök bejelentette, hogy augusztus elején az ingyenes nyitott kapuk programsorozat keretében ismét látogatható lesz a Sándor palota. Az érdeklődők augusztus 1-én és 8-án idegenvezető kíséretében járhatják be a köztársasági elnöki hivatal reprezentatív termeit. A programon a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött a hivatal hivatalos honlapján. Az ideiglenes államfő visszautasította a felkínált nagy elnöki rezidenciát, és ősztől egy kisebb szolgálati lakást vesz majd igénybe. Forsthoffer Ágnes arra kérte a Sándor Palota munkatársait, hogy a vezetőváltás után is szakmai pártatlansággal folytassák a munkát. Már csak nem 50 milliárd forintra rúg a magyarországi kórházak összesített adóssága az Orvostechnikai Szövetség adatai szerint. A jelenlegi kedvezőtlen tendencia folytatódásával az adósságállomány az év végére akár 100 milliárd forint közelébe is emelkedhet. A szakmai szervezet képviselője a helyzet súlyossága miatt mielőbbi hatékony évközi adósságrendezést sürgetnek a fenntarthatóság érdekében. Növényi eredetű úszadék okozta a Fekete-Körösön a vízminőségi problémákat, a laborvizsgálatok kedvező eredményei után pedig újra megnyithattak a szabad strandok. Az ottani vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint a korábbi híresztelésekkel ellentétben nem marhatrágya, hanem felhalmozódott és bomlásnak indult szerves növényi anyag szennyezte a vizet. A szakemberek gyors beavatkozásként eltávolították az anyagot a folyóról, valamint újraindították a mezőgazdasági vízkivételeket és a vízpótlást is. A Profession.hu reprezentatív kutatása szerint a külföldi munkavállalásban tapasztalatot szerzett magyarok 3/4-ének javult az életminősége. A válaszadók 31%-a a magasabb fizetés miatt választotta a határon túli munkát, míg 16% családi okokra hivatkozott. A külföldön dolgozó magyarok 70%-a fizikai munkát végzett alkalmazottként, 34%-a pedig szellemi munkakörben helyezkedett el. A leggyakoribb kihívásnak a nyelvi nehézségeket jelölték meg, de a válaszadók felénél a személyes kapcsolatok segítettek az állás megtalálásában.
Az Európa Rádió híreit hallották. Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, Magyarország tájaihoz hozzátartoznak a száraz gyepek domináns fűfajai, mint például a homokgyepekre jellemző homoki árvalányhaj és a magyar csenkesz. Jól alkalmazkodtak az erős naphoz, magas hőmérséklethez és kevés csapadékhoz, ezért kifejezetten száraz, meleg helyeken nőnek. Legalábbis eddig ez volt az általános ismeret hazánk két őshonos növényéről. Ugyanakkor az elmúlt nyarainkra jellemző forróságot már ezek sem bírják, pedig az általuk alkotott endemikus, azaz benszülött fajokban gazdag gyepek hosszú ideje, több tízezer éve jelen vannak hazánk szárazabb vidékein. A Hunren Ökológiai és Botanikai Intézet kutatói szerint a klímaváltozás teljesen átrendezheti az alföldi tájakat, teret engedve az inváziós növényfajoknak. Takács Ádám, Csecserics Anikót, a Hunren Ökológiai és Botanikai Intézet tudományos munkatársát kérdezi.
Csecserics Anikóval, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének durva léptékű vegetáció ökológiai kutatócsoportjának tudományos munkatársával beszélgetek, méghozzá Vácrátót határában, egy gyepes élőhelyen.
Üdvözlöm én is a hallgatóságot. Ahol vagyunk, ezt úgy hívják, hogy a Tece, Tece homokpusztája. Ezt az 50-es, 60-as években még legeltették birkával ezt a területet, még nagyobb kiterjedésű volt az egész homokgyep, de aztán elkezdődtek a fásítások, betelepítették a környékre a fenyőt és a nemesnyarat, és ez a kis folt maradt meg az akkori 70-es évekbeli ökológiai intézet közbenjárására védett területként homokgyepnek.
Mondhatjuk, hogy ez neked némiképp hazai pálya, de nem csak azért, mert itt van tőlünk a Nemzeti Botanikus Kert pár száz méterre, ahol egyébként szoktál dolgozni, hanem azért is, mert a szakterületed szorosan kötődik ehhez az élőhely típushoz, ehhez az élőlény társuláshoz.
Igen, ugye itt nyílt és zárt homokpusztagyepek találhatók, aminek két domináns fűfaja van, az egyik a homoki árvalányhaj, a másik pedig a magyar csenkesz. Ilyenekből áll, és ilyen nagy kiterjedési homoki gyepek találhatók a Kiskunságban is. Ezek az eredeti erdősztyep vegetációnak az egyik darabja, tehát a gyepes darabja, és el szokott mozaikolva, keveredve megjelenni nyaras borókással, illetve fehér nyár és kocsányos tölgy alkotta erdőkkel. Tehát ugye tulajdonképpen a Kiskunság száraz vegetációja eredetileg valamiféle erdősztyep mozaik volt, és akkor itt van az egyik darabja ennek a mozaiknak, itt lehet látni.
Beszéljünk egy kicsit a gyepek ökológiai hasznáról. Különleges élőhelyek ezek, amikről talán az erdők és vizes élőhelyek árnyékában kevés szó esik, pedig hát a jelentőségük egyáltalán nem csekély, sőt.
Hát igen, az első körben az jut eszembe, hogy ugye azt szokták gondolni, hogy a Kárpát-medencében erdők voltak mindig is, de ez így nem igaz. Az Alföldön mindig is jelen voltak valószínűleg a gyepi élőhelyek is. Ennek az egyik legfontosabb bizonyíték az, hogy az a rengeteg specialista, illetve endemikus faj, ami csak itt az endemikus ugye azt jelenti, hogy szűk elterjedési területű, tehát olyan fajok, amelyek itt nálunk a Kárpát-medencében alakultak ki, és ehhez az élőhelyhez kötődnek. Azért vannak itt valószínűleg, mert már folyamatosan több tízezer év óta mindig is jelen vannak ezek a gyepi élőhelyek. Tehát ez egy specialistákban, gyepi specialistákban és endemikus fajokban gazdag élőhely. Ez egy nagyon fontos ökológiai jelentősége, ha lehet így fogalmazni eznek az élőhelynek.
Na és mi a helyzet a szénmegkötéssel?
Igen, ugye mindig az erdőket szokták emlegetni, meg mellette a mocsarakat, a vizes élőhelyeket, de a gyepek is természetesen képesek a szénmegkötésre. Nagyon finom egyensúlyban van az, hogy vajon nettó megkötők, vagy pedig nettó kibocsátok, és attól függ, hogy mennyire erős a legeltetés, illetve milyenek a környezeti adottságok. Ugye elég arra gondolni, hogy azok a csernozemi talajok, amik a legértékesebb szántóföldi talajok most, azok is azért értékesek, mert rengeteg szén van bennük, ott van a humuszban eltárolva a szén. Úgyhogy ezek a gyepek is képesek a szénmegkötésre, nagyon sok szenet megkötnek a növények a gyökereiken keresztül, és ez a talajban raktározódik. A másik fontos, amit tudni kell, hogy ezek a gyepek sokszor főleg a homoki gyepek sokszor újra fölnyílnak, áthalmozódnak, és amikor újra megindul a homok, akkor el tudja temetni a régi talajokat, tehát nagyon sok helyen a Kiskunságban tapasztaljuk azt, hogy leássunk a földbe, és mondjuk 30-40 cm mélyen ott van egy eltemetett halajréteg, ami azt jelenti, hogy ott van az eltemetett humusz is, ami szén, tulajdonképpen szénraktárja. Tehát ezek a talajok is nagyon fontos szénraktárok lehetnek.
2025 nyár végén vesszük fel ezt a beszélgetést, és azt kell, hogy mondjam, hogy még most is nagyon szép, így laikus szemmel, ez a gyepes élőhely. Te mit látsz szakértő szemmel? Milyen állapotban van most ez a gyep?
Igen, ugye a kiskunsági gyepekhez hasonlítom mindig fejben ezeket a gyepeket. Ugye most északabbra vagyunk jóval, itt egy kicsit több csapadék esett, kevésbé volt aszályos ez a nyár, úgyhogy a domináns fűfajok, az árvalányhaj meg a magyar csenkesz relatíve jól túlélték ezt a nyarat. Ez egy északabbi terület, itt mindig is zártabbak voltak ezek a gyepek, de azért itt is, hogyha oda mennénk közelebbről megnézni, akkor ott azért lenne pusztult fű is. És itt is, ha belenézek a gyepbe, akkor azért kikiszúrok egy-egy fűcsomót, ami valószínűleg nem érte túl a nyarat. Korábban zártabb volt ez a gyep, az azt jelenti, hogy sűrűbbek voltak a fűcsomók, de mivel kevesebb volt a csapadék, ezért elkezdett erős kompetíció, azaz versengés kialakulni a fűcsomók között a vízért, és hát az erősebb győzött, tehát amelyik jobban össze tudta szedni a vizet, és bizony vannak lékesedések vagy üresedések. És ugye ennek mi lesz a jövője? Az, hogy fölnyílik a gyep, ezt úgy értem, hogy ritkábbak lesznek a fűcsomók, és közte, hát attól függ, hogy erős legeltetés van, vagy pedig nincsen, itt most nincsen legeltetés, akkor nem távolítja el semmi ezt a kiszáradt füvet. Szép lassan lebomlik, és a helyét a gyorsan reagáló egyévesek veszik át, vagy a gyorsan megtelepedésre képes idegenhonos fásszárúak vehetik át, vagy pedig, amint itt látjuk is, a sejemkóró tudja behálózni ezt a területet és elfoglalni.
Ez van most itt Kiskunságtól, meg Fülöpházától északra, de mi a helyzet ott? Mit mutatnak a tendenciák, és mit kutatsz?
Ugye ott Fülöpháza közepén van egy olyan homoki gyep, ami a Kiskunsági Nemzeti Park Fülöpházi Bucka vidékéhez tartozik, fokozottan védett. Ott már a 90-es évek végétől nincsen legeltetés, korábban birka legeltetés volt, és korábban az a birka legeltetés felszakította a homokot, és elindult. Ott voltak ilyen futóhomok buckák, de mivel a legeltetés megszűnt, újra elkezdett betelepedni az évelő fű, és megfogta ezeket a homokokat, homokbuckákat, és most már csak a Nemzeti Park tart fönn egy homokbuckát, hogy meg lehessen nézni, hogy hogyan is nézett ki egykor ez a futóhomok. Tehát az eltelt mondjuk a 90-es évektől a 2000-es, vagy a 2010-es évekig folyamatosan regenerálódott ez a gyep, és pont ezt a regenerációt akartuk követni egy monitoringgal, ami 2000-ben indult, 200 darab állandó koordinátával megjelölt mintavételi négyzetet jelöltünk ki, ezek 4x4 méteres négyzetek, és ezekben vizsgáltuk először 2 évente, aztán inkább 5 évente, hogy mi történik a gyeppel, pont ezt a regenerációt próbáltuk nyomon követni, és már mondjuk 2003-ban is volt egy aszályos év, és akkor is láttuk, hogy bizonyos domináns füvek, mint ez az említett magyar csenkesz, árvalányhaj valamennyire elpusztult, de utána regenerálódott, tehát a következő csapadékos években újra vissza tudott nőni. Aztán jött a 2022-es aszályos év, amikor nyáron megint egy nagyon meleg és száraz periódus volt, és azt láttuk, hogy hatalmas területen pusztultak el újra ezek a füvek. Úgyhogy ezért döntöttük úgy, hogy 2023-ban újra megismételjük ezt a mintavételt, sőt, kiegészítjük egy nagyon részletes drónfelvétellel, amely segítségével nagyon pontosan meg tudtuk állapítani a mintavételi négyzetek helyzetét, kitettségét, lejtését, azt, hogy mennyi fásszárú vegetáció van körülötte. És ennek az eredménye volt az, amit publikáltunk egy nemzetközileg referált folyóiratban. Egyrészt megdöbbentő mértékű volt a pusztulása az évelő füveknek, tehát a 200 négyzetből 160-ban a füvek fel elpusztult, és majdnem a négyzetek felében, a 85-90-ben pedig teljesen elpusztult az összes évelő fű. Tehát ez egy hatalmas pusztulás volt 2022-ben. Ott éltek túl a füvek, ahol északias kitettségben voltak, tehát kevésebb volt a besugárzás, a buckák alján, ahova lefolyik a csapadék, illetve ahol volt körülöttük fás vegetáció. Azért mondom így, hogy fás vegetáció, és nem fák, mert itt nem csak fákról van szó, hanem borókáról, galagonyáról, ilyen 1-2 méteres nyárfa sarjakról. Ezek tudtak olyan védelmet nyújtani, aminek a segítségével ezek az évelőfüvek túl tudtak élni. Még annyit tennék hozzá, hogy ezek a fás vegetáció ott is képes volt életben tartani a amúgy száraz gyepi domináns fűfajokat, ahol mondjuk erős volt a kitettség déli oldal, vagy lejtő volt, vagy dombtető volt, tehát módosították a lejtésnek a hatását. És utána mi történt? Ugye 23-ban volt ez a felmérés, 24-ben újra kimentünk, és azt tapasztaltuk, hogy 23-ban képes volt valamennyi csíra kinőni, de nagyon kevés élte túl, és amikor idén kimentem, akkor meg elég nyomorúságos kép fogadott, mert hogy újabb száraz év jött, nem tudtak ezek a kihalt füvek helyén csirázó kis fiatal fűcsirák megnőni, nem volt elég ahhoz a víz, úgyhogy megint egy nagy mértékű pusztulást tapasztalhattunk.
Nagyon aggasztó tekintve, hogy a szenáriók, szóval a lehetséges kimenetelek szerint, amit a klímatudósok jósolnak, az aszályos időszakok gyakorisága nő, ezek intenzitása is nő, közben a csapadék eloszlás egyenletlensége tovább erősödik. Szóval ennek tükrében teljesen átalakul a gyepi vegetáció, hogyha jól értem, a füvek terén.
Hát igen, ugye mik fognak ott élni? Egyrészt azok a fajok, amik eddig is ott voltak, csak gyorsan tudnak reagálni. Itt egyéves növényekre kell gondolni, amelyek ki tudják használni ezeket az intenzív csapadékokat, tehát hogy jön egy nagyobb eső, akkor ők képesek arra, hogy akár annyi csapadékból is kinevesszék magukat, magot hozzanak, és utána újra magként viselik el a száraz periódust. Ilyenek például a ott jelenlévő vadrozs vagy meddőrozsnok. Most is azt látjuk, hogy hatalmas tömegben lették el a buckást ez a vadrozs, úgy néz ki, mintha egy kaponatábla lenne ott. Tehát annyira sok van belőle. A másik csoportja a növényeknek, amelyek túl tudtak élni, azok, amelyeknek a gyökérzete sokkal mélyebbre megy, mint a füveké. Ugye ezeknek a füveknek úgy átlagosan max. Fél méterig megy le a gyökerük, főleg a magyar csenkész arra is épít, hogy van rendszeresen harmat, és akkor ő összeszedi a harmatot a felszínről. Ha annyira száraz az időjárás, hogy már nincsen harmat, akkor nyilvánvalóan ő hátrányban van. Viszont akiknek lemegy a gyökere 2 méterig akár, vagy 3 méterig, azok még bírnak vizet találni. Ilyen például a báránypirosító, vagy a mezeűrüm, vagy akár a homokímola, és ezekből volt nagy tömegben a buckásban. Érdekes, hogy ebbe az évben már a mezei ürem egy része is pusztult, tehát elég sok pusztult mezei ürmet láttunk. Tehát, hogy már ő sem megy le elég mélyre a vízre, mert annyira kifogyott a talajvíz. És akkor ugye mi a kontrasztos, hogy mindig azt látjuk, hogy de hát itt vannak a fák körülöttünk, ott is ott vannak még a fák, igen, mert ők sokkal mélyebbre mennek le a vízért. Nehéz megmérni, hogy pontosan milyen mélyre, de akár 5-10 méter mélyre is leérhet a gyökerük az idős fáknak. Nagyon jó kérdés, hogyha most ültetnénk fát, akkor mi lenne? Nem biztos, hogy lebírna menni. Ugye az a buckás, ahol én kutatok, meg itt is azért, itt nincs legeltetés, ott sincs legeltetés, mégsem záródik be, mégsem telepedik be semmi spontán, mert a kis fáknak nagyon nehéz elérni azt a talajvíz mélységet, hogy megerősödjenek és meg tudjanak maradni.
Kedves hallgatóink, Csecserics Anikót, a Hunren Ökológiai és Botanikai Intézet tudományos munkatársát hallották.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Neked igen, neked igen. Hajnalban
már túl nagy lett a zivatar, és én okoztam neked kincset. Te voltál az, akibe hittem, egy egyszerű sajnálom. Sötét lett a film vesznap. Neked igen, neked igen, ez az a utolsó tánc, mit érzek.
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 óra, következnek a hírek.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.